a helyi közösségekről szeretnék beszélni, szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Azt a címet is adhatnám a mai előadásnak, hogy a közösségek a jövő munkahelyei. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a lokalitás fontossága. Ugyanis az elmúlt időszakban 3-4 szerző munkásságával foglalkoztam, olvastam tanulmányokat tőlük, és érdekes módon ezek találkoztak a társadalmi szempontból igen fontos fogalom mentén, a lokalitás fogalma mentén. Tehát, hogy mi is a helyi közösségek szerepe, különböző civil közösségek, de maga a helyi területi lakóközösség is ide sorolható. Tehát mi az a különböző fogalom, amelyekkel ezek a tanulmányok foglalkoztak, és amelyek kapcsán a lokalitásban találkoztak? Hát mi az a három oszlopa egy gondolatmenetnek? Először is nézzük meg, hogy mik voltak azok a művek, amiket olvastam, és amelyekből merítettem. C.S. Lewisnak, a híres angol keresztény írónak a munkája, amivel találkoztam. Amint ezt, kedves hallgatóim, már vagy tőlem hallották, vagy egyébként is ismerik, C.S. Lewis a Narnia írója, úgy írják, hogy Lewis, tehát Lewis. Számos filozófikus és teológiai komoly művet is írt, azon kívül, hogy tulajdonképpen sci-fi fantázia regényeket írt. Aki ismeri a Narnia sorozatot, az tudja, hogy abban van egy olyan oroszlán, aki feláldozza magát. És ugye a szimbólumrendszer egyértelműen a jó és rossz harcában a keresztény fogalmakra utal. Tehát ez a mi C.S. Lewisunk egy kifejezetten keresztény író. Legfontosabb műve éppen ezért több mint 30 könyvéből a Keresztény vagyok című kötete, melyben a keresztény hitigasságokat a lehető legegyszerűbb érthető módon magyarázta el. Én olvastam, ami nekem rendkívül megragadta a figyelmemet, mindenkinek ajánlom, tehát C.S. Lewisnak a Keresztény vagyok című kötetét elolvasni. Ezt akkor írta, méghozzá egy olyan előadás sorozatnak az alapján fogalmaztam egy könyvben, amelyet a BBC számára készített a második világháború alatt. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy a második világháborúban a hitleri kísérlet Anglia meghódítására milyen rendkívüli erőfeszítésekre kényszerítette az angol népet is. Nem azért, hogy mondjam, de valóban oly mértékben megcsapolta az angol gazdaság erejét a náci Németországgal való harc, hogy az utána szükséges újraállítási, helyreállítási munkáknak a költségeit 50 év alatt se tudták visszafizetni az amerikaiaknak, akitől erre kölcsönt kaptak annak idején. Túl azon, hogy egyébként a marsalsegélyből is részesültek, de az Angliát rendkívül megviselt ez a második világháború. Én arra emlékszem, hogy sok film foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hogy milyen fontos volt az angol légierő szerepe, amiben fiatal férfi emberek, az a 2000-nyi pilóta, aki folyton légi csatát vívott a Németország katonáival és hát repülőgépeivel, hogy ebbe az ő helytállásuk milyen rendkívül szerepet töltött be, és többek között ez a megint csak ez a küzdelem ihlette meg egy talán gyerekek számára, de felnőttek számára is érdekes művének a megírására, aminek az a címe, hogy Csűrcsavar levelei. Ebben egy kis ördög, akit a földre küldenek, hogy csábítsa el az embereket, egy ilyen fiatal pilótát akar elcsábítani, hogy ne tartsa meg a tiszta élet követelményeit, de nem lesz neki sikere, mert tiszta marad egészen addig, ameddig a halálát nem leli, az önfeláldozó halálát a háborúba. Szóval egy végtelenül tartalmas és keresztény üzenetet hordozó íróról van szó, akár filozófiai és komoly műveiben, akár gyermekeknek szánt regényeiben ír. C.S. Lewis. Na de hát ez, amiről én most beszélek, ezt az elhagyott képnek lehet fordítani, ez a munkája egy Cambridge-i előadássorozatát foglalta össze, amit a halála előtt utolsó pillanatig tartott, úgyhogy a könyv tulajdonképpen már posztumusz jelent meg. Ez egy nagyon érdekes mű. Ebből csak azt emelném ki, hogy tulajdonképpen C.S. Lewis azt nézte, hogy milyen kulturális közegben élt a középkor embere. A középkor embere a lokalitás világában élt, meg volt a helye az univerzumban. Tartozott egy civil és egy vallási közösséghez, amely végigkísérte egész életét. Eligazítást adott neki élete minden kérdésében. Ugye az a középkorra jellemzőek voltak a céhek, a céhez tartoztál, a városodhoz, a tartományhoz. Biztos emlékeznek a hallgatók talán arra, hogy már máskor is idéztem, hogy milyen erős volt a helyi közösségek joga, hogy így mondjam, a középkorban, például a kokáért, amikor egy német földesúr ki akarta sajátítani egy parasztgazdának a birtokát, mert az ő gazdasága közepén helyezkedett el, nem tudta ezt megtenni, mert a középkori jog így mértékben védte annak az egyénnek a gazdaságát, aki viszont nem akart azt feladni. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy nem arról volt szó, hogy az állam és az állam feje diktálni tudott volna egy kis embernek, egy közönséges gazdálkodónak. Az ő helyi jogi státusa ilyen erős volt. Azt mondhatjuk, hogy a középkor egy harmonikus szintézist jelentett a teológiai, a tudományos és a történelmi kérdésekben. Csak megemlítem, más alkalommal is beszéltem már erről, hogy a sötét középkort szokták emlegetni, és én bizony az 1500-as évekből idézhettem fel egy pápát, aki egy Laura Bassi nevezetű hölgynek filozófiai doktorátust segített adni, méghozzá ez a filozófiai doktorátus akkor nem volt más, az a PhD akkor ezt jelentette, de tulajdonképpen fizikát tanított az akkori Bolognai Egyetemen. Tehát ez a sötét középkorban. Olyannyira kérem szépen, hogy napjainkig is van úgynevezett Laura Bassi ösztöndíj, ezt értelmes hölgyek, fiatal kutatók célozhatják meg ezt az ösztöndíjat. Tehát íme ilyen hagyományai vannak. Egy püspök, akiből később aztán, ha jól emlékszem, pápa lett, de mindesetre vagy bíboros lett, de mindesetre ez a magasrangú egyházi személyiség így támogatta a tudományt. Ebben tehát az a lényeg, hogy a helyi közösségeknek az ereje milyen nagy, és hogy ez harmonikus élet eligazítást jelentett a kora emberének. Második műként, amivel foglalkoztam, és amit talán ajánlhatok megint csak kedves hallgatóim figyelmébe, Vincent Ostrom amerikai kutató munkája volt, a demokrácia jelentése, hogy így mondjam. A demokrácia jelentése és a demokráciák sebezhetősége egy válasz Tocqueville kihívó kérdésére. Challenge, így mondja az angol szó. Meaning of democracy and the vulnerabilities of democracy is a response to Tocqueville's challenge. Ezt a Michigan University Press adta ki 1997-ben, és ebben ez a jeles kutató azzal foglalkozott, hogy a demokrácia csak is önigazgatáson alapulhat, és nem azon, hogy az állam mindent megszab. Tocqueville, ahogy írta a címében is idézi, aki szerint, Tocqueville-ről azt kell tudni, hogy egy francia gondolkodó volt, történész, és nagyon értékes munkát írt az amerikai demokráciáról. És arra hívta fel a figyelmet, hogy utazásai során, amit végigjárt Amerikát, és megállapította, hogy az a tapasztalat, hogy az emberek hajlamosak az államtól elvárni, hogy az védje meg őket, és gondoskodjék róluk. Csak hogy ez ellentmond az önigazgatás elvének, ahol magad döntesz, és magad viseled a következményeit. Ostrom elemezte a világ többi részén is működő demokráciák tapasztalatait, és arra a következtetésre jutott, hogy a civil szervezetek és a helyi igazgatás, helyi önigazgatás mindenütt nagyon fontos. Tehát nem csak Amerikában, hanem általában Latin-Amerikában, Ázsiában, Európában is. Feleségével, aki nála fiatal volt, csak erről szintén én már beszéltem kedves hallgatóinak, tulajdonképpen a mi előadás sorozatunk egy láncolat, amely felfűzi azokat a kutatásokat, olvasmányélményeket, amelyekkel foglalkoztam, és így önökkel megosztottam, így folyton vissza-vissza utalok korábbi előadásaimra. Elinor Ostrom volt az, akiről már írtam, mert egy hölgy volt, aki Nobel-díjat kapott. Tehát maga az, hogy egy nő Nobel-díjat kapott, ez is egy nagyon jelentős történés volt, de másrészt az, hogy miért kapta azt. Ostrom, aki a férjével együtt folytatta a kutatásokat, aki neki a tanára volt, és hát tulajdonképpen 12 évvel idősebb volt nála. Ők az önigazgatáson alapuló kollektív cselekvés elméletével foglalkoztak. Tehát itt van a kapcsolat. Elinor tulajdonképpen 2009-ben, jóval a férje halála után, az úgynevezett közlegelők tragédiája megoldásáért kapta a Nobel-díjat talán, ezt annak idején ismertetem is kedves hallgatóimmal. Mindenesetre bemutatta azt a tényt, hogy hogy lehet a természeti erőforrásokat hatékonyan használni, ugyanis a közlegelők tragédiája az abból ered, hogy ami így közös, ugye, azt nagyon lerabolják a résztvevők. Tehát mindenki ki akarja hozni vele a maximumot, és akkor így tönkre mennek a közösség által használt területek, erdők, vizek, legelők. Ezért mondják a közlegelők tragédiájának. Ebből ugye azt a következtetést vonják le azok, akik piacpárti emberek, vagy gondolkodók, hogy csak is a piaci mechanizmus biztosíték arra, hogy hatékonyan és hát gazdaságosan és fenntarthatóan lehessen különböző természet erőforrásokat felhasználni. Nem. Ostrom bemutatta és igazolta, hogy ott, ahol a felhasználók maguk közösen menedzselik, ott megakadályozható a természeti erőforrások tönkretétele is, hát lerablása, lepusztítása. Mert akkor mindenki tudja, hogyha minnyáján együttesen döntenek, hogyha én ezt így csinálom, akkor előbb-utóbb nekem fog az majd ártani, visszahat majd. Minket, európai gondolkodókat azért ezek az amerikai kutatások egy cseppet sem lepnek meg, mert számunkra ez igencsak emlékeztet az európai szociális piacgazdaságok elméletére, amiről szintén közelmúltban beszéltünk. A keresztény egyházi tanítás legfontosabb tétele a szubszidiaritás. A másik a szolidaritás, ugye? Az állami szerveknek rendkívül nagy feladatuk van a szociális piacgazdaságban. A szabályozás terén, azon a téren, hogy úgy kell kialakítani a szabályozást, hogy tényleg mindenki hozzájusson a lehetőségekhez, ne lehessen kiszorítani a gyengébbeket, aki gyengébb, annak legyen segítsége, az a szolidaritás. De mindenképpen ott kell megoldania a társadalom és a gazdaság felmerülő problémáit, ahol azok keletkeztek. Tehát a lokalitásnak kiemelt szerepe van a társadalomban és a gazdaságban is. A túlzott centralizáció, mindent a központból megoldani akaró állammodell mindenképpen káros. Ezt mi, Európa keleti részén élők, aztán igazán megtapasztaltuk, hiszen annak idején a tervgazdaság mindent maga akart megoldani, és mit tudom én, a tervhivatal, vagy a vezető gazdasági testület, amit a párt irányított, az mindig mindenkinél okosabbnak gondolta magát. Itt álljunk meg egyetlen pillanatra, és mondjuk azt, hogy tulajdonképpen az, hogy tervezni akartak, az nem lenne baj, csak az, hogy mindent központból akartak megmondani. A tervezésnek bizonyos formái szociális piacgazdaságban, különösen Franciaországban egy iteratív tervezési mechanizmus működött, tehát ez nem idegen, és hát, hogy tervezni, a nagy cégek is, meg egyáltalán cégek is terveznek a kapitalizmusban is, csak ismétlen a túlzott centralizációról van szó, ami mindenképpen ártalmas. Az a kombináció, amely a szolidaritást és a szubszidiaritást egyaránt megvalósítja, az európai jóléti államokban különböző arányok szerint valósult meg. A svédeknél több állam, a német-osztrák-svájci modellben ennél valamivel kevesebb, de hát itt is számottevő állami intézkedések vannak, azonban a lokalitásnak itt még nagyobb szerepe van. De az, amit a kommunizmus művelt, a totális centralizáció, azt láttuk, hogy látványos kudarcot vallott. Ez a Ostrom család és kutatócsoport, mert ugye erre is egy kicsit büszkén utalok vissza, nem az egyetlen, hanem több ilyen példát is tudok mondani az amerikai közgazdaságtanból, ahol férj és feleség közösen kutat. Egy-egy, hogy így mondjam, think tanket, tehát egy ilyen gondolkodó csoportot hoznak létre, mások bevonásával is, de a férj meg a feleség ezt közösen csinálja. Miért mondom ezt kicsit büszkén? Azért, mert úgy gondolom, kedves hallgatóim, hogy műsorom soha nem csak az önmagam munkája, hanem mindig ott van benne dr. Botos József, a társadalombiztosítás egykori főigazgatója, a Pázmány Egyetem intézetvezető docense, akivel együtt kutattunk életünk során, ő a reálgazdaság oldalára közelített, én meg a pénzügyek oldalára. Ugyanígy volt ez Ostrommel is, de ugyanígy volt azokkal az egészségügyi kutatásokkal is, amerről szintén nemrégében hívtam fel a figyelmet, amelyet szintén egy házaspár vitt el olyan szintre, hogy rámutatott az amerikai gazdaságban a jelenleg működés nagyon piacpárti, tehát a piac prioritását és mindenhatóságát hangsúlyozó mainstream közgazdaságtan által okozott helyzet ellentmondásosságára és negatív következményeire, például arra, hogy romlott a fehér férfiak élet ideje, tehát nem élnek már annyi ideig, mint ami indokolt lenne, és mint amilyen fejlődést más országokban. Ez a társadalmi réteg, és egyáltalán a társadalom maga elért. Tehát az a piacpárti túlzott központosítás, bizonyos értelemben túlzott központosításon alapuló, központi irányításon alapuló modell, ami Amerikában van, az speciál az egészségügyben a magángazdaságnak a térnyerését eredményezte. Tehát itt, hogy így mondjam, itt a piac mindenható. Ezen a téren is, ahol ma már világosan is egyre jobban látszik, hogy ez nem indokolt. Ezek a gondolatok, mondom, amelyeket különböző házaspárok kutató csoportjai, de hát rajtuk kívül sokan mások is képviselnek. Azt hiszem, nagyon is indokolt, hogy én magunkat ezekhez hasonlítsam, mert mi is ilyen formán próbálunk mindezeken a területeken, gazdaságpolitikában, egészségpolitikában, területfejlesztési politikában, agráriumban együtt közösen gondolkodni. Az is fontos, hogy említettem az agráriumot. Az a társadalom alapvetően egy agrárius társadalom volt. Mindazok a mai gondolkodók, akik látják a közösségi élet fontosságát, azok sok-sok példát vesznek a középkorra vonatkozóan is, de elsősorban az agrárium életéből. Természetesen nem lehet oda visszamenni, bár elemző gondolkodók Magyarországon egy nagyon szép könyvben, amely a hagyományokról szól, és amely azt hangsúlyozza, hogy a megőrzés parancsa, hogy a konzervatív eszméket tartalmazó könyveket olvassuk, és ezeket megvalósítsuk. Abban ez egyik tanulmány azt írja, hogy bizony a mai konzervatív gondolkodók is sok-sok olyan reális példát használnak a mai modernkor viszonyai között is, amely bizonyos értelemben az agráriumhoz visszavezet. Engedjék meg, hogy itt megint egy kicsit személyes legyek, és elmondjam azt, hogy így próbálja ez a mi kis think tankünk, vagyis a mi kis kutatócsoportunk Botos Józseffel is az életet vinni. Így nyugdíjas koron már megengedhetjük magunknak azt, hogy vidéki tanyánkon élve a technika minden eszközével felszerelve, vízvillany, internet, stb. Ezekkel okostelefon együtt élve a modern technika igényeivel, azért a természettel való kapcsolatot nem veszítjük el, mert hiszen a középkori ember is úgy érezte, hogy egy Isten által alkotott egységben, kozmoszban él, amelyben a természet, a természetes közege az emberi létezésnek. No, de menjünk tovább, mert még egy kiemelkedő jelentőségű szerzőnek a munkásságára szeretnék most utalni, és ez nem más, mint Raghuram Rajan. Őről sokszor tettem már említést, sokszor. Rajan az IMF vezető közgazdásza volt a 2000-es évek elején, és meg is jósolta, már akkor, 2005-ben, várhatóan bekövetkező válságot, ami ugye olyan nagy válság lett, hogy majdnem utolérte a 29-33-as válság mértékét. Akkor, amikor ezt mondta, akkor mindenki ilyen vészmadárnak titulálta őt. Pedig ez az akkor fiatal közgazdász, az IMF különböző ifjúsági díjakat elnyert vezető kutatója volt. Ő volt az első nem amerikai születésű, indiai születésű Raghuram Rajan közgazdász, aki fő közgazdásza lett az IMF-nek. Tehát mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nem érti a pénzügyi világot. Ezt az is bizonyítja, hogy 3 éven át ő volt a világ egyik legnagyobb országának, Indiának, a jegybankjának az elnöke. Rajan egy könyvet jelentett meg, amelynek a címe az volt, hogy a 3 oszlop hogyan szorította ki az állam és a piacok a közösségeket, hát a tevékenység köréből. Ez 2019-ben jelent meg, ez a 3 Pillars, Markets and the State, Leave the Community Behind. Tehát hogy hagyta ezt maga mögött, hogy a 3 oszlopból ez a 3. valahogy elfelejtődött. Most állandóan azt hallgatjuk csak, hogy az állam, a nagy állam, kis állam, stb. Egyik méltatója ennek a könyvnek azt írta, hogy ez a 3 oszlop valójában 3 tudományterület. A közgazdaságtan, mert ez a piac tudománya, politika tudomány, mert ez a jó kormányzás tudománya, és a szociológia, a lakóhelyi közösségeknek a szociológiai elemzése. Ez a 3 oszlop, és ez a 3 tudomány kell, hogy találkozzék ahhoz, hogy a társadalom nagyszerűen tudjon fejlődni. Mert ha nem, ez visszahat gazdaságra és társadalomra is. Sajnos napjainkban a piac és az állam közötti harcot tapasztaljuk, mind elméletben, mind gyakorlatban. Elméletben a kis állam hívei gyakran a piac mindenhatósága mellett érvelnek. A gyakorlatban meg a gazdasági erők megpróbálnak befurakodni a kormányzatba. Vannak is olyan kifejezések, amikor azt használják, hogy jó lenne már a csapóajtót bezárni, vagy a forgóajtót bezárni, hogy így minket talán ez a jobb kifejezés, forgóajtót bezárni a big business, a nagy üzlet és a kormányzat között. Hát láttuk számtalanszor, hogy nagy cégek, amerikai befektető cégek vezetői kötnek ki pénzügyminiszteri posztba, vagy esetleg a jegybank elnökeként, és hasonlóképpen levitézett politikusok aztán valahol, valamelyik nagy pénzügyi cégnél helyezkednek el, és ők a lobbistái lesznek majd a szakmai, meg hát a csoportérdeknek, a nagy vagyonos rétegek érdekeinek. Ezekkel a szemben azonban azt mondhatjuk, hogy napjainkban már számos gondolkodó, jogász, közgazdász van, aki e folyamatnak a káros voltát mutatja be. Sok kritikus érvelt amellett, hogy a szabadpiac minta államában, Amerikában olyan jövedelmi differenciák alakultak ki, amelyek emlékeztetnek a 19. századi, úgymond Gilded Age korára, amikor ugye voltak a hatalmas vasútpanamák, nagy infrastruktúrális üzletek, és amikor az olajbárók lettek az urak, és utána ezeknek a szerepvállalása a kulturális életben, és mai napig is érzékelhető a különböző alapítványokkal, a Carnegie Hall-lal, a Rockefeller alapítvány, ezek mind nagy, gazdag, milliárd, sok milliárdos emberek vagyonából adakoztak ilyen célokra, szerencsére, hogy még ilyen célokra is azért adakoztak, de akkorák voltak a különbségek, hogy ez a borzasztó nagy társadalmi különbség, amely a végtelen kizsákmányolásából a kis embereknek táplálkozott, ahova kitántorgott Amerikába nekünk is másfél millió, pontosabban 3 millió emberünk. Ez a lengyelektől meg még sokkal több, és általában Kelet-Európában rengeteg ember tántorgott ki akkor Amerikába. Ezek éhbérért is hajlandók voltak dolgozni. Azt is tudjuk, hogy a 19. századi nagyon szép célokért folyó küzdelem, a polgárháború Amerikában, mert négerek felszabadítását eredményezte, azért elsősorban amiatt volt, mert az amerikai északi államoknak szükségük volt a gyorsipari fejlődéshez, az olcsó munkaerőre. És sokan elemzik mai napig is azt, hogy a felszabadítás az egy helyes irányú mozgalom volt, de az, hogy aztán ez a hidalatalvás szabadságával ért véget, azért az nem igazán, és 1929-33-as válság is bizonyította, hogy muszáj volt egy fordulatot végrehajtani az amerikai kormányzásban is, ahol a szolidaritásnak némileg nagyobb teret biztosítottak. Ismét visszautalok, kedves hallgatóim, arra, ugye tudják, hogy a társadalombiztosítást egy olyan amerikai miniszter asszony vezette be, akit az episzkopális egyház szenté avatott. Tehát azért mondom, hogy ez a jövedelem különbségek égbe kiáltó aránytalansága a keresztény szemléletet mindig is irritálta. Nos, tehát térjünk oda, hogy mit mond Raghuram Rajan erről a harmadik oszlop fontosságáról. Hát először is ugye bemutatja azt, hogy hogyan alakultak ki ezek az oszlopok, tehát történelmileg elemzi a kapitalizmus kialakulását, és történelmileg elemzi a kormányzati változásokat, amire most is én is bizonyos mértékig utaltam. És az arra is rámutat most azonban Rajan, aki nyilván nem közönséges közgazdász, hogy így mondjam. Először is speciálisan pénzügyes, hogy az előbb mondtam, pénzügyi területeken járatos, emellett speciálisan nemzetközi. Mert azért mondom, hogy speciálisan nemzetközi, mert amerikaiak hajlamosak azért ugye a saját zárt gazdaságunkba gondolkodni, és Amerika mindenek előtt, ez helyes, érthető, hogy vannak ilyen politikai célkitűzések, de ugye azért ki kell tekinteni, hogy a világ a globalizálódás következtében már soha nem térhet vissza arra a mértékű zártsága, arra, ami egy nemzetállam keretében értelmezhetővé tenni a folyamatokat. Mindenesetre a globalizációnak köszönhetően például a Amerikában is a közép réteghez tartozó emberek kereseti lehetőségeit jelentő állások eltűntek, és kialakult egy olyan meritokrácia, amely lehetővé teszi a populista nacionalizmus kialakulását az egyébként egyre globalizáltabb piacokon. Mit is értünk ezen? Ugye mondtam már, hogy a meritokrácia ahhoz vezetett, hogy a nagyon meggazdagodott rétegek valóban el tudták érni azt, hogy a saját gyermekeik továbbtanulását a legjobb helyeken tudták biztosítani. Nagyon sokat foglalkoznak ezzel az irodalomban a kritikusok, amerikai kritikusok, mondván, hogy ez nem helyes. Rajan már egy korábbi munkájában, 2010-ben megjelent, korábbi munkáiban is utalt arra, hogy az oktatásot demokratikusabbá kell tenni, mert így lassan a pénz tesz valakit tanult emberre, és a pénzhez hiánya valakit mindig alacsonyabb rétegekbe, és ilyen formán kevesebb pénzt hozó, alacsonyabb beosztásokat eredményező munkába kényszerít. Ezzel tehát viszont kialakul egyfajta rétegződés, és hogy így mondjam, egyfajta arisztokrácia, pénzügyi alapon, gazdagság vagyoni alapon kialakuló arisztokrácia, nem születési arisztokrácia, amiben örökíteni tudják saját vezető hatalmi helyzetüket is az egyes meggazdagodott emberek, illetve hát rétegek. Ezért Rajan azt mondja, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezekkel a folyamatokkal szemben, amelynek eredménye volt egy ilyen visszaütés, mert láttuk, hogy a populizmus Amerikában is föltört, és az, hogy a Black Lives Matter ilyen mértékű, hogy ha tetszik, egy bizonyos mértékű faji alapú mozgalommá változott, hogy ezekkel a tagolódásokkal szemben hogy lehetne egy kicsit a középkori világképnek a szellemében egy kicsit a harmónia felé közelíteni. Mert az biztos, hogy egy jól működő államra és élénk piacokra szükség van, hogy azok a szegénységből kiemeljék az embereket, de semmiképpen sem azt, hogy ezek mindegy uralkodjanak rajtunk. Kell az embereknek tudniuk, hogy van olyan helyzet, amelyben számíthatnak egymásra. És ez leginkább akkor van, hogyha a velük együtt élőket ismerik, és azokra támaszkodnak. Ezeket a folyamatokat Ryan nem csak Amerikában, hanem Indiában, Kínában és más nyugati országokban is figyelemmel kísérte. A saját kutatásai nem azoknak a megismétléséből álltak, amit már említettem, hogy van egy viszonylag nem túl nagy, ám de egyre növekvő arányú kutatás, amely kimondottan ezt az állampiac dualizmust támadja, és azt mondja, hogy a nem piaci és nem állami intézményeknek, a közösségek intézményeinek rendkívül nagy szerepük volna a gazdaság felvirágoztatásában. Vannak nek olyan kutatócentrumai Amerikában, amelyek kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak. Charles Koch Institute, egy intézmény, amely pontosan ennek a témának a kutatására alakult, hogy piaci alapokat nem félretéve, nem elvetve, hanem igenis ezeken alapulva Amerikában is azokat a lépéseket kellene megvalósítani, amit tulajdonképpen mi nagyon jól ismerünk a szociális piacgazdaságból. Volt egy olyan 20. századi tudós, aki először úgy tűnt, hogy a libertáriánus eszmék híved, de aztán ezektől elszakadt, Cornwellnek hívták egyébként, de nem nagyon ismert itt Magyarországon egyáltalán, ha én jól tudom. És azt kell róla tudni például, hogy azzal vádolta ezeknek a liberális vagy libertáriánus eszméknek a képviselőit, hogy dogmatisták és az együttérzés hiányával vannak, tehát nincs bennük elegendő együttérzés. És már 58-ban egy olyan intézményt hozott létre, majd például az egyetemi diák segély alapot jelentette, vagyis, hogy a nem kielégítő állami támogatás mellett fiatal, ám de szegény sorsú diákok tanításában legyen segítségükre. És sok olyan lépést valósított meg, amely például a munkakeresésben segítette az embereket. Tehát egyértelmű, hogy a civil erőfeszítések és a civil szervezetekben meglévő szolidaritás egy fontos eleme lehet a gazdaság jó fejlődésének. Rehabilitálni kell az embereknek, a polgároknak azt a kapacitását, hogy ők maguk igyekezzenek a szociális problémáikat megoldani, és ezt természetesen csak akkor tehetik, hogyha egy szervezetekbe tömörülnek, tehát ha a lokális kisebb közösségekbe egyesülnek. Nagyon fontos dolog, hogy a keresztény társadalmi tanításnak nem, hogy ez ellentétes, hanem éppen, hogy ezen alapul. Ryan azt mondja, hogy egy olyan lokalizmust kell kifejleszteni, amely inkluzív, tehát amely belefoglalja az embereket a helyi közösségbe, adott esetben jelentős származási és egyéb különbségek ellenére is. Itt most egy apróságot mondok, hogyha jó kapcsolataid vannak az egyébként mondjuk indiai származású szomszédoddal, tehát van külföldről jött szomszédoddal. Együtt küzdötök a helyi közösségben a környezet rendbetartásáért, akkor ez messze enyhíti azokat a faji diszkriminációkat, amelyek azért Amerikát áthatják, ugye? Tehát fontos lenne, hogy ehhez az iskola rendszeren is kellően változtassanak, és láttuk, hogy ugye erre mennyi, milyen törekvések is vannak, és ezért nagyon fontos a helyi közösség szerepe, hogy az amerikai állam megvalósításához ez épp úgy hozzátartozik, mint a versenyképes gazdaság, és az abban mindenki számára versenylehetőség biztosítása. Azt is látjuk, hogy nem lehet visszalépni, tehát nem lehet semmibe venni a technikai haladás eredményeit. Ezt kombinálni kell, ezt ötvözni kell a hagyományos értékekkel. Ehhez eszmék kellenek, és ez az önigazgatás, önszabályozás eszméje nagyon fontos nekünk, mondom, európai szociális piacgazdaságban felnevelkedő, vagy legalábbis azokat ismerő embereknek, akik részben azért, mert a Nyugat-Európában ez nagyjából meg is valósult, Kelet-Európában meg ennek a hiányát érezzük nagyon, éreztük és érezzük nagyon. Ezért ez az, aminek, az, amit meg kell valósítani. Ahol az én és a mi valahogy közösen tud álmodni valamit. És ugye látjuk most azt is, hogy az emberek ma már a különböző közösségekben adott esetben távmunkát is tudnak végezni, tehát nem kell nekünk, még egyszer hangsúlyozom, a múlt fogjaivá válnunk, hanem haladhatunk a modern világ felé úgy is, hogy a lokalitást erősítjük. És ez adta azt a címet a mai előadásnak, hogy a közösségek igenis lehetnek a jövő munkahelyei. Adja a jó Isten, hogy ilyen irányban kis hazánkba is erősödjön a fejlődés, és reméljük, hogy a helyi közösségek és ezen belül a vallási közösséghez való tartozás érzetének a kihasználásával, felhasználásával hasznos társadalmi építőkövei lehessünk a jövő Magyarországának. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.